Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. A 66. Zsoltár következik, ebből hallgassuk Istenünk drága igéit. Az éneklő mesternek Zsoltár ének. Örvendez Istennek, ó te egész föld! Énekeljetek az ő nevének dicsőségét. Dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid. A te hatalmad nagy volt a miatt hízelegnek néked ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet, Szela. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait. Félelmetesek az ő cselekedetei az emberek fiain. A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át, ott örvendeztünk ő benne. Aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban, Szela. Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát, aki megleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, mint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek házadba égő áldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, melyeket ajkaim ígértek és szájam mondott nyomorúságomban. Hízlalt juhokkal áldozom neked égő áldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökrökkel, bakokkal együtt áldozom néked, Szela. Jöjjetek és halljátok meg, hadd beszéljem el minden istenfélőnek, miket cselekedett az én lelkemmel. Hozzá kiálték az én számmal, és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamisságra tekintettem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én uram, ám de meghallgatott Isten. Figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Jézus Krisztus által, drága mennyei atyánk, köszönjük néked a mai napot is. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt héten, testileg, lelkileg. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, és megállva föltekinthetünk te reád, meggondolhatjuk a te nagy dolgaidat, és köszönjük néked, hogy örvendezve, alázattal imádhatunk téged. Imádunk téged a teremtésért, gondviselésedért, a megváltásért, a világ újjáteremtésért, amit megígértél. Köszönjük néked néped egybegyűjtését, megszentelését. Köszönjük néked a saját kis életünkben megtapasztalt csodáidat is, melyek mellett most sem akarunk elmenni érzéketlenül és hálaadás nélkül. Szeretnénk téged áldani, magasztalni, és neked köszönetet mondani mindazért, amivel hordozol bennünket, amivel megáldasz, megajándékozol bennünket. Köszönjük néked, hogy van közösségünk, és ide eljöhetünk, és nem csak egyéni életünkben, magányunkban, szívünkben magasztalhatunk téged, hanem itt együtt a testvérekkel, a lelki közösségben is. Köszönjük néked ezt a lehetőséget. Áldunk a testvéri együttlét lehetőségéért is, a találkozásokért, a beszélgetésekért, az együtt ígére figyelésért, a közös éneklésért, a közös imádkozásért. Köszönjük néked, hogy beleilleszkedhetünk a te népednek nagy közösségébe. Áldunk, hogy nem vagyunk egyedül, most sem, hanem itt vagy velünk. Dicsőítünk téged, Jézusunk, aki mindezt lehetővé tetted, drága áldozatoddal és drága feltámadásoddal. Dicsőítünk téged, hogy szent lelkeddel egybegyűjtöttél minket, és magadhoz fordítod a szívünket, lelkünket újra meg újra. Kérünk téged, segíts ma is, add a te igédnek jobb értését, hitét, és segíts bennünket követni mindazt, amire tanítasz. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 240. énekünknek az első versét. A 240. énekünknek az első versét, ami így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott Zsoltárból olvasom, a 66. Zsoltár második versétől a 4. versig. Énekeljetek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid, a te hatalmad nagy volt, amiatt hízelegnek néked ellenségeid, az egész föld leburul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, előttünk van egy újabb Zsoltár. Nem tudjuk, hogy ki írta, de valószínűleg Dávid írta. Úgyhogy ha néha így mondom majd, hogy Dávid ezt mondja, vagy azt mondja ebben a Zsoltárban, akkor azt nézzétek el nekem. Spurgeon mondta, hogy annyi párhuzamot mutat Dávid Zsoltáraival, hogy szinte lehetetlen nem Dávidnak tulajdonítanunk. Az előző Zsoltár, a 65. Zsoltár az Dávidé, és ez a Zsoltár pedig számos párhuzamot mutat azzal a Zsoltárral is. Tehát sok minden erősíti, de nem szerepel a feliratban, hogy Dávid írta. De végül is ez nem annyira fontos. A fontos, hogy Isten lelke ihlette ezt a Zsoltárt is. Ez a Zsoltár először is felhívás az Úr dicséretére. Dicsérjétek az Urat minden népek, minden országok, az egész emberiség. Érdekes, hogy egy ilyen mindenkihez szóló felhívással kezdődik ez a Zsoltár. Nyilván az emberiség tagjainak nem annyira szokott eszébe jutni, hogy Isten magasztalja, úgyhogy a Zsoltár írója eszükbe jutatja az embereknek, hogy ez lenne a fő dolgotok, és hát légy szíves, gyakoroljátok ezt, minden népek. Dicsőítsétek az Urat. Az Urat dicsőítsétek. Megmondja, hogy nem magatokat dicsőítsétek, ne ezt az dicsőítsétek, ne az isteneiteket dicsérjétek, hanem az Urat dicsőítsétek, Izrael Istené dicsőítsétek. Ez egy drága felhívás, ami így elér bennünket is, magyarokat, mint népet is elért, meg elér most is, meg úgy egyénenként is elér engem, meg benneteket is ez a felszólítás. Dicsőíteni az Urat, örvendezni az Úrnak, magasztalni őt, ez egy alapvető dolog a zsidó és a keresztjén kegyességben is. Sőt, ez mondhatnánk a magva az egész zsidó-keresztjén kegyességnek. Ez a magasztalás, ez azt jelenti, hogy rácsodálkozunk az Úrra, rácsodálkozunk az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, rácsodálkozunk a Szent Háromság Istenre, és elismerjük az ő példátlan fenségét. És ezt ki is mondjuk, meg is fogalmazzuk szavakba öntve, és van, amikor így szavakba öntve, van, amikor énekszóban elénekeljük neki, és áldjuk az ő egyedül állóságában és páratlanságában. Ez a cselekedetünk, ez ahogy a szívünkben is, meg a szánkon is megjelenik, ez egy reakció. Mindig csak reakció, tudnélik Istennek a kijelentésére, önmaga kijelentésére. Mert Isten beszél magáról, és amiket mond, azokat leíratta itt nekünk, és ahogy belemélyülünk abba, amit önmagáról mond, akkor meglátjuk az ő fenségét, meglátjuk az ő dicsőségét. És voltak éppen az ő dicsőségének a látása, megértése, elhívése, az a szikra, ami elindítja a szívünkben is, meg a szánkon is az ő magasztalását és az ő dicsőítését. És amikor ezt tesszük, akkor egyúttal az életünk is megváltozik. És nem csak a szívünk és a szánk kezdi magasztalni az Urat, hanem valahogyan elkezdi átjárni a döntéseinket, a megnyilvánulásainkat, a szavainkat is, tetteinket is, az, hogy azok is őt dicsőítik. Valahogy az egész életünk Isten dicsőségének a szolgálatára adódik át. Vagyis itt nem csak szívbeli indulatokról, vagy szavakról, és nem csak szóbeli megnyilvánulásokról van szó, hanem valahogy az egész életünk Isten magasztalásává válik. Isten dicsőítésévé kell, hogy váljon. Tehát erre valahogy felszólít minket ez a Zsoltár, egyénenként is ismétlem, de itt elsősorban népeket szólít fel, hogy ezt tegyék, és ez legyen az elsődleges foglalkozásuk. Kétszer is szerepel itt az első versekben az egész föld kifejezés, ami a tényleg az egész emberiséget magába foglalja. Ti egész emberiség. Akkoriban még kevesebbet tudtak az emberiségről, de ma már többet tudunk, de már akkor is az egész emberiséget szólítják meg a Zsoltárban. Az egész emberiség. Minden egyes ember magasztalja az Istent. Az egy szép dolog, hogyha anyukánkat dicsérjük és magasztaljuk, különösen anyák napján, és minden jót kívánunk nekik a családba. Az már egy kicsit olyan túlzásnak tűnik, hogy mondjuk ugyanazt az anyát egy egész város elkezdi magasztalni. De itt Istennél az van, hogy nem csak egy család magasztalja, nem csak egy város magasztalja, hanem az egész világ kell, hogy magasztalja. Nem túlzás, ez egy kicsit? Hát nem túlzás. Nem túlzás. Mert Isten az egész emberiségnek a teremtője, ahogy a zsidók megismerték őt, és ahogy kijelentette ezt rajtuk keresztül is, az egész emberiségnek a gondviselője, ő ad termőidőket, ő tölti meg örömmel, békességgel a szívünket, és ő az egész emberiségnek az a megváltója, és ő lesz az egész emberiségnek az újjáteremtője is, az egész világ mindenségnek az újjáalkotója. Ő nem valamilyen kis helyi istenség, hanem az egész univerzumnak az istene. És méltó dolog, hogy egy anyát a családba magasztaljanak, és még méltóbb dolog, hogy az élő Istent az egész világban, az egész emberiség közösségében magasztalják és dicsőítsék, és erre hív ez a Zsoltár. Valahogy érzékeljük, hogy akármilyen sokszínű is ez az emberiség, akármilyen sokféle emberből is áll, mégis egyetlen dicsőséges személy áll mindenek fölött, és ez Ábrahám, Izsák és Jákob istene, az Úr Jézusnak az atya. És ő ezt az egész világot azért teremtette, és azért viseli a gondját, és azért küldött neki megváltót, üdvözítőt a fia személyébe, és azért fogja ezt a világot újjáteremteni, hogy az egész világ őt dicsőítse. Az egész világ őt dicsőítse. Ő méltó erre a dicséretre. Egyedül ő méltó erre a dicséretre. Senki más nem méltó erre. Mert ő minden tökéletességnek és minden szépségnek a foglalata. Nincs hozzá hasonló személy ebben a mindenségben. Egyetlen egy személy méltó arra, hogy a saját nevét megdicsőítse, és ez ő. és egyetlen egy személy méltó, hogy mi dicsőítsük őt, mint emberiség, mint emberiségnek a tagjai, és az ő. Azt mondja itt a Zsoltár felszólításában, hogy énekeljetek neki. Énekeljetek, énekeljétek a dicséretét. Énekeljétek neve dicsőségét. Nem tudjuk ezt pontosan leírni, de az biztos, hogy Istennek, mármint, hogy Isten dicsőségét, de az biztos, hogy minden ének szó kevés arra, hogy az ő dicsőségét megfelelő módon, hozzá méltó módon magasztaljuk. De mégis több az éneklés, mint a prózai beszéd. Valahogy több adódik hozzá, és amikor akár itt is énekeljük Isten dicsőségét ezekben az énekben, vagy dicséretét ezekben az énekekben, és akkor kell, hogy ezt átérezzük, és megfelelő módon énekeljük ezeket a mi dicséreteinket és magasztalásainkat. De nem csak énekelve dicsérjétek őt, mondja itt a Zsoltár, hanem beszéljétek is, mondjátok el az Istennek a dicsőségét, vagyis világosan artikuláljátok értelmes mondatokban. Mondjátok neki is, meg mindenkinek, hogy csodálatos, hogy nagyra becsülitek őt, hogy mindenek fölött valónak tartjátok, hogy ámuldoztok felette. Beszéljétek el, ne csak énekeljétek. És olyan szép ez, hogy nem csak a ti szívetekben kell ezt csinálni, hanem az egész nagy nyilvánosság előtt, mert ha éneklünk és beszélünk, akkor nem elsősorban magunkkal vagyunk, hanem mások közösségében. És így mondja a Zsoltár, hogy a legszélesebb nyilvánosság előtt végezzétek ezt a missziót, hogy fölemelitek az ő nevét, és szóval is és énekkel is beszéltek a hatalmas, dicsőséges Istennek és az Istenről. Magasztaljátok őt. És itt még ráadásul itt ebbe a pár mondatban ott van az, hogy milyen érzésekkel tegyétek ezt. Mert azt mondja, hogy örömmel tegyétek. Örömmel tegyétek ezt. Nem kényszeredetten vagy kényszerből, hanem teljes örömmel. Örvendez Istennek óta egész föld. Örömmel dicsérjétek, mert ez kedves neki. És a másik, amit mondta, hogy leborulva, vagyis alázattal. Az egész föld leborul előtted. Mély alázattal és mély örömmel, nem feledve, hogy kicsoda ő és kik vagytok ti. Dicsőítsétek őt minden népek. Van itt zárójelben, mondom csak, hogy egy profécia is, mert ez egyszer be fog teljesülni. Azt mondja Pál apostol, hogy eljön majd az idő, amikor az Úr visszajön és dicsőségét nyilvánvalóvá teszi, és akkor az égiek, a földiek és a föld alatt valók is, az egész univerzum meg fog hajolni Krisztus előtt, és mindenki imádni fogja őt, és dicsőíteni, és magasztalni. Igaz lesz ez a profécia, hogy az egész föld leborul előtted. Ma még nem borul, de egyszer majd leborul. Az is, aki nem akar, az is leborul, mert kénytelen leszel ismerni, hogy ki az Úr az egész mindenség fölött. Zárójelbe zárva. De itt a dicsőítésről még annyit hadd mondjak, testvéreim, hogy ha belegondoltok, vagy belegondolunk, akkor ha ezt valóban megfogadjuk ezt a felhívást, akkor azzal valami olyan dolog kezdődik el az életünkben, ami fenekestől forgat fel mindent. Tudnélik, arra gondolok, hogy amikor mi megszületünk valahogy erre a világra, azt éljük az életünket, akkor egyáltalán nem ez jellemez minket, hogy mi az élő Isten dicsérjük és magasztaljuk, hanem pont az, hogy inkább önmagunkat dicsérjük és magasztaljuk. Teljesen egoistáknak születünk, narcisztikus személyiségek vagyunk, akik szerelmesek vagyunk önmagunkba, és állandóan magunkat akarjuk a központba állítani, és magunkért küzdünk, és magunkat akarjuk megvalósítani, és a magunk dicsősége a legfőbb szívügyünk. Az Istenünk tulajdonképpen mi vagyunk, önmagunk. Sajnos. Bálványozzuk a gondolatainkat, a meggyőződéseinket, a nem tudom, az értékei. Mi állandóan magunkkal vagyunk elfoglalva. És akkor, amikor elkezdődik ez az, hogy mostantól én nem magamat magasztalom, hanem elkezdem, követve az Isten igéinek a felhívását, Istent magasztalni és Isten dicsőíteni, akkor itt valami teljesen más alapokra kerül át a szívünk, az életünk is. Teljesen más lesz minden. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden a szónak a legteljesebb értelmébe. Mert hirtelen valahogy nem, már nem én vagyok a szívemnek, meg az életemnek a centrumában, hanem ő. Az élő Isten. És ez azt jelenti, hogy kezdek tőle függni. Mindenben tőle függni. A gondolkodás módomban, a logikámban, a dolgok megítélésében, az értékeimben, a beszédembe, a döntéseimbe, egyszerűen minden egy teljesen új irányt vesz, ha elkezdem én magasztalni az Urat. Igazából erre a teljes centrumváltásra, vagy szívcentrumváltásra, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, ennek a véghez vitelére szólítja fel az egész emberiséget tulajdonképpen ez a Zsoltár, illetve benne Isten lelke. Bennünket is, engem is erre szólít, titeket is. Dicsőítsétek az Urat. Legyen ez a legfőbb foglalatosságotok. Hogyha ezt teszitek, akkor megkapja ő azt, amire ő egyedül méltó. Egyedül ő méltó erre. Ha ezt teszitek, az jó lesz nektek is. Mert nektek is arra van szükségetek, a saját békességeteknek, boldogságotokhoz, hogy dicsőítsétek őt, mert ebbe találjátok meg az igazi életeteket. Itt a Földön is, de az örök életetek is ebben találjátok meg. Sőt, még azt is lehet mondani, ha elkezditek dicsőíteni az Urat, akkor ezzel a sátánnak az erőit szorítjátok vissza. Mert ahol nem dicsőítik az Urat, testvérek, akár egy egyén életébe, akár egy család életébe, akár egy ország életébe, vagy a világ életébe, ott a sátán előre tör. És a démonok elkezdenek ténykedni, és végzik a maguk drága munkáját, ami a totális szétverés és a rombolás irányába visz. Ott vannak visszaszorítva ezek az erők, ahol emberek jönnek össze, és a szívükben, vagy a közösségeikben elkezdik, vagy a nép közösségeikben elkezdik Isten magasztalni. Ott a megerőtlenednek a sötétségnek az erői. Úgyhogy népek, mondja, ha jót akartok nem csak magatoknak, meg a családjaitoknak, hanem a népeiteknek is, akkor a legfőbb dolog, hogy elkezdjétek Isten magasztalni, mert különben a sátán fog szétverni benneteket. És nem csak a földi életeteket, hanem még a pokolba fog juttatni benneteket a végén. Dicsőítsétek az Urat, minden nemzetek, és minden nemzeteknek a tagjai. Nekünk is szól, nekem is szól, nektek is szól ez a mai felszólítás. A másik dolog, amit szeretnék ebből a Zsoltárból úgy kiemelni, az, hogy ezt a felhívást az Ószövetség, de az Új is egyébként mindig indokolja. Megmondja, hogy miért dicsérjétek az Urat. Ez egy ilyen séma. Ha elhangzik ez, hogy dicsérjétek az Urat, utána mindig jön ez, hogy mert. Mindig van indoka. Itt is, ebben a Zsoltárban is van indoka. Először azt mondja, és utána ennek a dolognak a mélyére hatol ebbe a Zsoltárba is a Zsoltár írója, azért dicsérjették, mert az ő neve dicsőséges. Második versbe olvassuk. Az Úr neve dicsőséges. Az, hogy az Úr neve dicsőséges, az azt jelenti a Zsoltárokban, meg a Szentírásban, hogy tökéletes Isten. A neve dicsősége az ő személyének a tökéletességét jelenti. Tökéletesek a gondolatai, a tervei, az egész valója, tökéletes a bölcsessége, az igazsága, a kegyelme, nem sorolom ezeket most. Istennek a neve dicsősége az ő tökéletessége. És ez legyen az, amit csodáltok, és amit imádtok, és ami előtt meghajoltok mindnyájan, mondja itt a Zsoltár írója. És aztán utána ennek a dolognak még a mélyére hatol, mert Isten ezt a nevének a dicsőségét, vagy a személyének a tökéletességét, végtelenségét, ezt nyilvánvalóvá tette, mégpedig különböző történelmi tetteiben tette nyilvánvalóvá. És itt elkezdi a Zsoltár író Istennek a történelmi tetteit, melyekben a neve dicsőségét világossá tette az emberiség előtt, elkezdi ezeket a történelmi tetteket felsorolgatni, vagy legalábbis utal rájuk. Ez itt egy érdekes dolog nagyon, mert Istennek a neve, a személye dicsősége, az például a római levél szerint kiderül magából a természetből is. Mert a természet is sugározza felénk Isten nagyságát, Isten bölcsességét. De itt elsősorban nem erre utal ebben a Zsoltárban, hanem arra, amit Isten a történelem színpadán vitt véghez a népének az életébe. A népének, a zsidó népnek az életébe. Ott hatalmas tetteket vitt véghez. Itt úgy mondja a Károli, hogy csodálatosak a te tetteid, de ez a csodálatos szó, ez Luthertől jött egyébként Károliéknak, és nem annyira fejezi ki az eredeti héber szónak a súlyát, vagy a jelentőségét, mert valóban azt jelenti az a szó, hogy rettenetes, félelmetes. Az, amiket Isten Izrael történetébe cselekedett. Azért félelmetesek Istennek ezek a tettei, mert átsugárzik rajtuk az ő mérhetetlen ereje. Mérhetetlen ereje. És ez az embert, aki hozzá van szokva bizonyos dolgokhoz, az, hogy mi történhet a világban, meg mi nem történhet, ezek a dolgok az ember szerint abóvó nem történhetnek meg. És erre mégis megtörténik. Ki az, aki felülírja a természetnek a törvényeit? Ki az? Érzi az ember ezeket a tetteket látva, hogy nem állunk egy súlycsoportban ezzel a valakivel, akit nem látunk, de aki mégis csinál valamit. És ráadásul az ember nem csak ezt érzi meg, hanem azt is elkezdi érezni, hogy én egy bűnös ember vagyok, ő meg szent. És egyszerűen félelmetes, hogy haragszik esetleg reám, mert én egy nem őt imádó ember vagyok, hanem egy magamat imádó ember. És az ember elkezd rettegni, elkezd szorongni, elkezd félni az Istentől. Istennek a tettei azok, amikbe az ő mérhetetlen tökéletessége valahogyan testet ölt és manifestálódik az ember számára. Nem is biztos, hogy rögtön az ember értelmesen átgondolja ezeket a dolgokat, inkább egy ilyen hatást gyakorol az emberre. És az egyik ilyen tett, amit itt fölemlít, az az Exodus, amikor Isten ugye kihozta a népét Egyiptomból. Ez azzal járt, hogy szét kellett előttük választania egy tengert, a vörös tengert. És a zsidó nép átélte ezt a csodát, hogy megnyílik előttük a tenger, ott állnak falakként a vizek, ahogy énekli aztán Mózes, és átmennek száraz lábbal, hogy az hogy lehet, azt ne kérdezzétek tőlem, hogy a tenger alja hogy lehet ottan inkább olyan vizesnek tűnik, vagy nem tudom, és mégis száraz lábbal mentek át, hogy ez hogy lehet, mindegy. Hogy lehet, hogy szétmennek a vizek, hogy lehet, hogy száraz lábbal mennek át. Ezt a zsidók átélték, és utána generációról generációra mind a mai napig fölemlegetik ezt a csodát. Mert ez nem egyszerűen múlt idő a számukra, hanem állandó jelen idő, legalábbis a kegyes zsidóknak. Ez most micsoda, hanem Isten erejének a megnyilvánulása. És aztán egy másik csodát is fölemlít, amikor a Jordán, a folyó vált ketté előttük, amikor odaértek az ígéret földjének a határához, és ott is átkeltek, hogy így mondjam, száraz lábbal a zsidók. És elkezdődhetett a honfoglalás. Erre is emlékeznek. Le is tették ott az emlékköveket annak idején Józsuéjék. Hogy mindig emlékezzenek a zsidók erre a másik csodára is. Azok, akik bementek az ígéret földjére, azok nem élték át a vöröstengeri átvonulásnak a csodáját, egy-két kivételtől eltekintve. Azok csak hallomásból tudták, hogy az atyáinkat ugye Isten úgy hozta ki, hogy a vöröstenger ketté vált. Erre most itt álltak, és a Jordán vált ketté előttük. Azok mögött szétvált a víz, amikor kifele jöttek. Ezek előtt szétvált a víz, amikor befele mentek az ígéret földjére. Isten nekik is nagy csodákat tett. Ott megszabadította őket az ellenségeiktől, itt meg ment előttük, és megszabadította őket a kánaánita népektől, akik ott laktak. Megadta nekik a földet. Tehát Istennek ezek a tettei, ezek a zsidó embereket, testvéreim, megrendítették, megrázták, mert ilyen dolgok nem történnek, és valaki mégis megcsinálta. megrettentek, megijedtek, de látták be ezekből a tettekből Istennek ezeket a nevének, a szentségét, a tulajdonságainak a tökéletességét, erejét, hatalmát, minden hatóságát. És egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy a Vörös-tengeri átkelés után, mint a Jordán átkelése után, a zsidó nép hozzáfogott Istent örömmel dicsőíteni. Bennük nem csak egy félelmet váltott ki, és alázatot Isten előtt, hanem kiváltotta ezt az örömet is, hogy ők is örömmel dicsőítették az Urat. Mózes hálaadó éneke, vagy a többiek, akik ott dicsérő éneket énekeltek az Úrnak, ott vannak leírva a Bibliába. Isten nagy tettei ezek, amik a népének a szabadulását szolgálták, de az örömét is szolgálták. Ezek váltották ki Izrael magasztalását és Isten dicsőítését. Persze arra is rámutat itt a Zsoltáros úgy mellékesen, hogy Istennek a tetteit az ő népe nagyon pozitív cselekedetként élte meg, mert szabadításként élték meg, de az ellenségei azok ítéletként. És itt olyan ítéleteket is végrehajtott Isten az ő népe érdekében, amiket a zsidók nem tudtak elfelejteni, és nem is lehet elfelejteni. Hiszen amikor Egyiptomból jöttek ki, ott volt a korabeli világuralkodó, a fáraó, és ott volt az egész elitje, meg az egész katonasága, akik nagyon-nagyon-nagyon nagy és jelentős erőt képeztek abban a világban. És akkor Isten ezt a fáraót, meg az elitjét, meg a katonaságát úgy söpörte el, mint a pinty. Semmi nem volt neki. Jáci könnyedségét győzte le őket. Ítéletet gyakorolt. A 10 csapással is megmutatta Isten ennek a nyomorult népnek, egyiptomi népnek. Megmutatta nekik, hogy semmi nem védi meg őket tőle. Egyiptom istenei fölött tartott ítéletet a 10 csapással az Isten. Azok fölött, az istenek fölött, amelyik arra voltak hivatva, és úgy hittek bennük az egyiptomiak, hogy ezek megmentenek minket minden bajtól. Erre az összes baj, amitől azok kellett volna megvédjék őket, a nyakukba szakadt. Mert Isten megmutatta nekik, hogy hiába vannak isteneitek, azok semmik hozzám képest. Végül maradt nekik az, hogy majd lemészárolják a zsidókat a tengerpartján. De az se sikerült. És ezt a zsidó nép látta, mit csinál Isten az ellenségeikkel. És aztán utána meg oda kerültek ugye az ígéret földje határához, ott átmentek. Józsué előre küldi a kémeket. És amit Ráháb mond nekik, a jerikói asszony, aki megmenti a kémeket a kivégzéstől, azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és megszállt minket a félelem miattatok. És hogy a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtek az emóreusok két királyával, kik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr a ti istenetek, az Isten fenn az égben és alant a földön. Most azért esküdjetek meg, kérlek, nékem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nekem, hogy életbe hagyjatok az én atyáimat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. Hát, Isten félelmet támasztott a kánálita népekbe is, akik sokkal erősebbek voltak elvileg, mint a zsidók, sokkal jobban szervezett népek, és mégis végül Izrael győzött fölöttük. Istennek a történelemben véghez vitt tetteit Izrael nem csak mint szabadítást élte meg, hanem látták, megtapasztalták, hogy Isten megítéli az ő ellenségeiket. Sőt, még egy harmadik dolgot is fölemleget a Zsoltáríró. Azt, hogy Isten miután minket megszabadított, az ellenségeinket félretette, legyőzte, és minket ide letelepített, ezek után az Isten bennünket átvitt mindenféle nehézségeken. Talán a bírák korának a problémáira utal vissza. Amikor egyfelől ítéletképpen, másfelől próbatételképpen kaptak a nyakukba Istentől hideget, meleget. tűzbe, vízbe vittél minket, mondja a zsoltáríró. Embert ültettél fejünkbe, szorították a derekunkat, a nyakunkat, minden baj volt velünk. De eközben te mit csináltál? Tisztogattál minket, mint az ezüstöt. Ezekkel tisztogattál bennünket, hogy a hitünkbe, az engedelmességünkbe tökéletesebbek legyünk, mint amilyenek voltunk. Foglalkoztál velünk. És végül bármilyen nehézséget küldtél a nyakunkba, mindezek után, de kihoztál minket bőségre. De kihoztál minket bőségre, és itt vagyunk. Ez a történelmünk, amelyben a te hatalmas tetteid lettek nyilvánvalókká. A szabadításban, az ítéletben, a mi megszentelésünkben, a mi megtartásunkban minden nyomorúság között. Látjátok, népek, mindezt, mondja a zsoltáríró. Amit Isten a mi történelmünkben cselekedett, látjátok, kicsoda a mi Istenünk, és tanuljatok ebből, és hajoljatok le előtt, és imádjátok őt, mert ő a ti Istenetek is. És a legjobb, amit tehettek, hogy imádjátok, és magasztaljátok őt. Így szól hozzánk is ma ez a zsoltár. Itt, testvérek, megint egy ilyen kis megjegyzést kell tegyek, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tudnélik, hogy Isten nem csak a Bibliába szólalt meg, nem csak a természetbe szólalt meg, hanem a történelemben is megszólalt. A történelem nem más, mint Isten nagy tetteinek a sorozata, testvérek. Isten cselekszik. Mindig ő cselekszik. A történelem mögött, a történelem eseményei, fordulatai mögött ő áll ott. Ezek nem tőle függetlenül történnek, hanem pontosan miatta történnek, az ő akaratából történnek. A te akaratodból történt, amikor embert ültettél a nyakunkra, és tűzbe, vízbe jutottunk. És az is, amikor kimenekedtünk ezekből a helyzetekből, mondja zsoltáros. Isten tehát, testvérek, így a történelemben cselekvő Isten, és ezt az egész Biblia sugározza felénk, az elejétől a végéig. A történelemben cselekszik. És hogyha mi hozzáfogunk ahhoz például, mint ahogy a liberális teológia hozzáfogott, hogy a Biblia történetiségét, történeti alapjait megsemmisít, és azt mondja, hogy ez nem így volt, nem volt vöröstengeri kivonulás, csak valami, mit tudom én, kitalálta ki ezt a történetet, ez egy mese. És Jézusra is, ha neki tekintenek, azt mondják, hát ez így nem így volt pontosan, ahogy le van írva, hanem máshogy volt, mert az nem történeti úgy, hanem ez csak valami, mit tudom én, kinek a kitalációja, ez az összes történet, ami Jézus. Akkor testvérek, amikor a Bibliából a történelmet kihúzzuk, akkor Istent húzzuk ki. Mert Isten a történelembe jelenti ki magát. Az egész Szentírás szerint. A történelemtől Isten nem lehet elválasztani. Ha megpróbáljuk, Istent is meghamisítjuk, de a történelmet is meghamisítjuk. Úgyhogy itt én is, meg ti is azt javaslom, hogy erősen ragaszkodjatok a Szentíráshoz, abban is, amit a történelemről mond. Mert azokból látszik meg, azokból is meglátszik Istennek a félelmetes, és mégis örvendetes hatalma és ereje, és az ő minősége, az ő dicsősége. És egyébként, zárójelet itt bezárom, ha most tovább megyünk egy kicsit Zsoltártól a történelemben, és jövünk egy kicsit így magunk felé. Hát Isten a történelemben cselekedett még egyet mást azóta, hiszen mondjuk elküldte a fiát erre a földre. Názáreti Jézus alakjába eljött ebbe a világba, a teremtője és a történelmének az ura jelent meg Betlehemben, a kis jászolba, Augustus császár idejébe, hogy így elhelyezi pontosan a Szentírás, ezt is történeti koordináták között. Jézus történeti személy volt, nem egy mesefiguráról beszélgetünk. Történetileg járta végig az útját, és történetileg ment föl a Golgota keresztjére. A Golgota keresztjére, mert nem valami nem tudom hol álló keresztre, ami nem is létezik csak a mesébe, vagy az irodalmároknak az agyába. A kereszt ott állott és ragadta Jézus vérétől történetileg. És utána az üres sír is ott volt Jeruzsálem mellett, ahonnan feltámadt. Ez is történeti személy, történelmi személy, történelmi esete. Akármilyen csodálatos. történelemben történtek ezek a dolgok, a mi történelmünkben, amiben mi is élünk. Nem a virtuális valóságban, meg nem egy misztikus, nem tudom én hol. Itt. Ezt hirdetjük mi is, Istennek a történelmi tettét, amit Jézusban végre. Erre emlékezünk itt a történeti úrvacsorázásainkor. Mi is azt mondjuk, hogy jöjjetek ehhez az Úrhoz, és hódoljatok neki, aki a történelemben cselekedte meg a megváltás csodáját. Nagy csoda volt az az Exodus, amikor kijöttek a Vörös-tengeren át. Meg nagy csoda volt, amikor bementek a Jordánon keresztül. De nagy csoda volt az is, amit Jézus művelt a történelemben. És ha még nézzük tovább, testvérek, a történelmet, az micsoda, hogy Isten a történelem folyamán az egész emberi nemzetség közül összehív magának egy népet, az egyház összegyűjtése, az micsoda? Az, hogy mi itt ülünk, ez egy történeti tény. Ugyanígy ültek Jeruzsálembe a mi elődeink, az Úr Jézus körül, és ugyanúgy magasztalták, mint ahogy mi. Ugyanígy volt a reformáció idején, és valószínűleg úgy lesz az utolsó napig a világtörténelemben, hogy lesz egy ilyen nép, amelyik magasztalja az Urat, és az, hogy itt van ez a nép, egyáltalán, hogy van, de hogy itt van, és az Úr foglalkozik velünk, ugyanúgy, mint a zsidókkal, mert van, amikor belevisz a tűzbe, van, amikor a vízbe, de mégis megtart minket, és azt mondta az Úr Jézus, hogy a pokol kapui nem vesznek rajtunk diadalmat, és nem is fognak, eddig se vettek, ezután se fognak. Ez most micsoda? Hanem Istennek a történelmi tette, hogy egyáltalán vannak hívő emberek a világban, akik összejönnek, és együtt dicsérik az Urat, nem csak a szívükbe otthon, csöndes magányukba. Az egyház léte az nem történelmi csoda, de az. Ez is Isten tette. Hirdetjük ezt az Istent, aki ilyen dolgokat művel, testvérek, ebbe a világba. És minden okunk megvan arra, hogy még föltételezzük azt, hogy még történni fog majd valami. Mert egy napon ez a Jézus azt ígérte, hogy vissza fog jönni, az is történelmi esemény lesz. Megjelenik az Úr az ő dicsőségében, megjelenik az égi seregekkel, a mennyei seregekkel, megjelenik az üdvözültekkel, akik már ott vannak, és utolsó ítéletet fog tartani. Ez lesz ennek a világnak az utolsó pillanata. De történelmi pillanat lesz, mint ahogy az is történeti pillanat lesz, csak egy másik történeti pillanat, amikor új eget és új földet teremt az Úr. Új eget és új földet teremt, és neki indít egy új történelmet, ez mostani történelem helyett, melyben igazság lakozik, és bölcsesség, és békesség lesz az Úr. Lesz még történelmi tette az Úrnak. Hát a legjobb, amit tehetünk, testvérek, hogy oda fordulunk ehhez az Úrhoz, és azt mondjuk, hogy áldott legyen a te neved. Aki eddig ilyen nagy dolgokat tettél, nem csak Izraelnek, hanem immár a te egyházadnak az életébe is. Leborulunk előtted, és imádunk téged. Te vagy a történelem ura, és te vagy az a dicsőséges Isten, aki egyedül méltó arra, hogy téged imádjalak, és imádjunk. És azzal fejezi be ez a Zsoltár, hogy harmadik verszakkal is egy kicsit foglalkozzunk. Nagyon érdekes ez, hogy itt a hatalmas, hogy mondjam, ilyen globális, meg történelmi összefüggések, vagy dimenziók világából a Zsoltáros leereszkedik az ő saját egyéni életének a világába. A saját kis szubjektív dimenziói közé. És elkezd arról beszélni, hogy ez a hatalmas Isten, aki itten mindent így, meg úgy intéz, meg rendez, és abból világossá teszi mindenki előtt a dicsőségét, és azt azért teszi, hogy leboruljunk előtt, és imádjuk őt örömmel és alázattal, és megtaláljuk így az életünk értelmét, meg az örök életet. És a hirtelen úgy visszahúzódik, és önmagára néz, és önmagáról kezd beszélni, és elmondja, hogy amit így nagyba átélt például a mi népünk, azt én is átéltem kicsibe. Annyira nagy itt az ugrás, vagy a kontraszt, hogy szinte nincs olyan liberális bibliamagyarázó, aki azt nem mondaná, hogy ennek a Zsoltárnak ez egy kiegészítés, ez egy betoldás, mert annyira más a nézőpontja itt ebbe az utolsó versekben, a 13. verstől a 20. versig annyira egyéni, hogy előtte annyira nagy távlatokba gondolkozik, itt meg annyira szűk, egyéni, individualista lesz, hogy itt, de mégis ezek a, miután megállapítják ezek az okos emberek, akkor utána azt mondják, de mégis nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Igazából nem lehet elválasztani, mert az az Isten, aki a nagy dolgokat cselekszi a történelem színpadán, ő teszi a kis ember életébe is a maga dolgát, és mondja Arthur Weiser például az egyik ilyen ószövetségi kommentár, hogy nem csak a világban zajlik Isten üsztervének a megvalósulása, hanem az egyénnek is van üsztörténete az Istennel. Na, a zsoltáros itt arról beszél, hogy én bajba kerültem, mit csináltam? Segítségül hívtam ezt az Urat. Hát segítségül hívtam. Még megfűszereztem a segítségül hívást azzal is, hogy fogadalmakat tettem neki. Hogyha megszabadít ezt, és ezt fogom neki adni. Ilyen és ilyen áldozatokat. És mi történt? Hogy átéltem a szabadítását. Átéltem, hogy meghallgatott engem. És kiszabadított engem, és most jövök, és a hálámmal jövök, és a magasztalásommal jövök, és áldozatokat mutatok be neki. Amit nagyba átélt a mi népünk, azt én átéltem kicsibe, az Úr szabadítását, megtartó munkáját, megszentelő munkáját, és most jövök én is. Hát azt mondja itt a Zsoltár írója, Dávid vagy nem Dávid, mindegy, hogy jöjjetek csak istenfélők. Istenfélőket szólít meg. Mert nektek van fületek erre. Nektek van szívetek, és van fületek, és van hitetek, hogy meghallgassatok, és megértsétek, amit mondani. Jöjjetek! Miért hozom ezt a sok áldozatot? Leír egy csomó áldozatot itt, hogy amiket hozok. Miért jövök ezzel a sok-sok áldozattal? Azért, mert bajba voltam, és kiáltottam, és az Úr lehajolt hozzám. És én most hálás vagyok neki, és örülök neki, és magasztalom, és dicsőítem őt, és áldom őt köztetek. És ezzel nektek is példát adok, és titeket is ugyanerre hívlak. Titeket is erre hívlak. Annyira szép ez, testvérek, amiket itt mond ez az egyéni tapasztalatáról ez az ember. Azt mondja például, hogy amikor segítségül hívtam, a nyelvem alatt az ő magasztalása rejlett. Tehát úgy visszaemlékszik, hogy tudjátok, ez úgy volt, hogy amikor bajba kerültem, én segítségül hívtam, a nyelvemen az SOS volt, de a nyelvem alatt már a dicsőítése volt. Aztán most már itt van a nyelvem alól, följött a nyelvem hegyére, hogy dicsőítem és magasztalom őt. És a hozzáfűzi, hogy mert a szívemben nem volt rossz szándék, amikor imádkoztam. Nem magamra tekintettem, hogy nekem könnyebb legyen. Nem azért hívtam segítséget, hanem azért, hogyha majd segít rajta, mutassa meg az ő dicsőségét másoknak rajtam keresztül. Annyira nem önző volt a motivációm a segítségül hívásba, hogy nem volt a szívemben gonosz motívum, amikor kiáltottam, hanem az a motívum volt, hogy jöjj segítségül, igen, azért is, hogy engem megments, de azért, hogy mutasd meg az embereknek, hogy te mi vagy, ki vagy, milyen vagy. Mutasd meg magad a dicsőségedet. És akkor ez az Úr meghallgatott engem. Háromszor megismétli egyébként, hogy meghallgatott, nem vetett el az imádságomat, nem utasított el imámat. És akkor kitör belőle, nem csak áldozatot mutatok, kitör a Zsoltár végén, hogy áldott legyen az Isten. Ez az Isten az én szabadító Istenem. Látjátok, milyen szép ez, és milyen szépen összeillik a nagy történet a kis történettel. Ti népek, magasztaljátok a mi Istenünket, aki a mi történelmünkben ilyen dolgokat cselekedett. De ugyanez az Isten törődik a kis emberrel is, amilyen én vagyok, ezzel a kis porszemkével. És amikor én bajba jutottam, ő vitt bele, de tisztogatni akart engem, és bajba voltam, kiáltottam. És ő meghallgatott engem. És most jövök, és hálaáldozatokat teszek neki, mert megfogadtam, hogy megteszem, és betartom a nekit egy szavamat, és közben magasztallak. Magasztalom őt itt köztetek is. Kedves testvérek, ilyen szép dolog ez nagyon. Szép dolog ez, a zsidóknál lehet ezt látni, és aztán a kereszténységben is egyébként, hogy ez a kegyességünk, ez a hitéletünk, ez nem csak egyéni dolog. Ez nem csak valami individuális dolog. hanem ez egy közösségi dolog is. Megy, és nem, hogy én most itt magamban itt bemutatom a kis áldozataimat, aztán mindegy, hogy ti tudtok valamit, vagy nem tudtok, hanem itt vagyok, tudjátok meg ti is, hogy mi vagyok itt. És miért áldom én is az Urat. És gyertek velem, együtt áldjátok az Urat. És mi is ezt csináljuk, testvérek. Hát merjünk már kiállni, akár egymás elé, vagy a világ elé is, azzal, hogy a mi kis életünkben mit tett az Úr. Merjük már elmondani, hogy mi is nagy bajba voltunk, mert a bűneinkbe voltunk. Onnan kiáltottunk Istenhez, a pokol torkából kiáltottunk, és mit csinált? Lehajolt hozzánk, megszabadított bennünket. Nem érdemeltük meg, Krisztus érdemelte meg, de megszabadított, és mi most áldjuk őt. És ti is átélhetitek ugyanezt, áldjátok. Áldjátok a mi Istenünket. Nos, testvérek, látjuk ezt a csodálatos Zsoltárt, amely fölhívja az egész mindenséget az Úr magasztalására, azzal indokol ezt, amit a zsidó nép történetében kézzel foghatóan megcselekedett. És aztán elmondja, hogy az én életemben is kézzel foghatóan ezt cselekedte. Úgyhogy jöjjetek és áldjátok az Urat. Mi is mondjuk ezt, és álljunk be az Urat áldók közé, egyfelől másfelől meg az Úrról bizonyságtevők közé, és hívjuk a környezetünket ugyanerre. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy szent lelked által adtad ezt a Zsoltárt is, amelybe olyan jó belegondolnunk, olyan jó mélységeibe áttekintenünk ezeket a drága énekeket, imádságokat, ezt is. Annyi minden rejlik itt. Köszönjük néked, hogy minden Zsoltár alján valahol ott ragyog a te fenséged és a te dicsőséged. Ennek a Zsoltárnak az aljába is ezt találjuk. Ez az, ami bennünket egyfelől félelemmel tölt el, de másfelől mégis örömmel és alázattal. És köszönjük néked, hogy oda borulhatunk most is eléd, és eleget tehetünk egy Zsoltár felszólításának, hogy magasztalunk téged, aki a történelem színpadán mutattad meg dicsőségedet. Köszönjük néked a szent írásokat, amik e történelemről szólnak és számolnak be, és elválaszthatatlanul kötődnek ahhoz. Köszönjük néked, hogy te állsz a dolgok mögött, nem csak a természet mögött, hanem a történelem mögött is, népet történelme mögött, az egyházat történelme mögött, és az egyéni kis életünk története mögött is. Segíts bennünket, hogy ne magunkat, ne másokat kezdjünk el magasztalni és dicsérni, hanem téged egyedül. Te légy az, aki szívünkben elfoglalod a főhelyet, és aki újra és újra elfoglalod, és aki előtt újra és újra leborulunk, és akit újra és újra áldunk és magasztalunk. Köszönjük néked, hogy ez az, amire te méltó vagy. Egyedül te vagy erre méltó. Ez az, ami bennünket boldoggá tud tenni itt a földön is. Ez az, amire teremtettünk, és amire újjáteremtettünk, és újjáteremtettünk majd egy napon. És ez az, ami a sátánnak leginkább piszkálja az órát, és nem engedi, hogy előtörjön, ha te néped magasztal téged. Köszönjük néked, hogy ebben gyakorolhatjuk magunkat, itt is, családjainkban is, szívünkben is. Légy áldott azért, hogy előtted állhatunk, és dicsőíthetünk most mindenek előtt és mindenek fölött a Golgotáért, a keresztedért, az üres sírodért. Jézusunk, köszönjük, hogy te megjelentél itt, mint ennek a világnak a teremtője, és a világ történelmének az Ura. Úgy jelentél meg, mint a világot szerető, megváltó Isten. Köszönjük mindazt, amit cselekedtél ott annak idején, és köszönjük, hogy most uralkodsz a mindenség fölött. Te vagy a teljhatalmú király, leborulunk előtted, és imádunk téged most is. Köszönjük, hogy vissza fogsz jönni, és áldunk azért, mert megmutatod megint a te szabadításodat, megmutatod, mint ahogy Egyiptommal szembe, megmutatod, hogy megmented népedet az üdvösségre, ellenségeidet pedig elveted örökre. Köszönjük néked, hogy te vagy a győztes, és hogy melletted állhatunk. Segíts, hogy melletted álljunk. Köszönjük néked igédet, köszönjük néked a mai együttlétünket. Imádkozunk hozzád az előttünk álló hétért, hogy vezessél bennünket. Kérünk az érettségizőkért, hogy áld és őrizd meg őket, adj nekik bölcsességet, és add, hogy jól sikerülhessen ez a vizsga is, és vezesd őket tovább az élet útjukon. Imádkozunk hozzád most külön az édesanyákért, itt közöttünk is, és szerte az országba és a világon, könyörülj meg és adja mi népünknek istenfélő anyákat, istenfélő szülőket. Köszönjük azokat, akiket eddig adtál. Köszönjük néked, hogy mi magunk is itt lehetünk. Segíts bennünket édesanyaként is, de édesapaként is rád figyelni, és téged magasztalni a családjainkban, a gyerekeink, az unokáink előtt mindenkor. Kérünk, áld meg a mi szüleinket, a mi édesanyánkat, áld meg az itt lévőket, áld meg a leendőket is. Köszönjük néked, hogy minden dolgot rád bízhatunk, mindenség ura. Áldunk a meghallgattatásért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Örvendez Istennek, ó te egész föld, az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Legyen szó kisifiről, nagyifiről, bibliaóráról, kedden. Náhum próféta könyve következik a keddi bibliaóránkon. Azt olvassátok meg, vagy át. Hirdetem, hogy szerdán férfi kör lesz, ahol a munkával fogunk foglalkozni. Az Biblia mit mond a munkáról, munkálkodásról. Csütörtökön Abigail kör lesz, este 6 órától a hölgyeket várjuk szeretettel. Énekkar is a szokott pénteki időpontban megrendezésre kerül, együtt az imaórával is. És jövő vasárnap pedig istentiszteleten találkozhatunk, illetve jövő vasárnap délután anyák napi ünnepségünk lesz. Az édesanyákat, gyerekeket szeretettel hívjuk erre a kis programra. Évek óta tartjuk, most is, ha Isten segít, megtartjuk. Aki látja előre, hogy biztos itt lesz, kérem, hogy iratkozzon föl, ott kint van egy kis papír, arra jelezzétek, hogyha jöttök. Aki tud valami kis süteményt hozni, attól szeretettel fogadjuk. De ez jövő vasárnap délután 4 órakor lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.